Kedves testvérek, a Kolossi levélből fogok felolvasni, a második részből, hatodik verstől egészen a rész végéig. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és háladásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy rabol ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűntestének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfovalkodik. De nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és izületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfovalkodottsághoz vezet. Eddig Isten igéje. Hajtsuk meg fejünket és szóljunk az Istenhez. Drága mennyi atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Nagyon jó volt énekelni ezeket a dalokat és figyelni a szövegre, és valóban igaz az, hogy a bárány vére mindent elfedez. És így jöhetünk most hozzád, atyánk, mint pásztorhoz, mi is, mint legelődnek nyája, akinek tulajdonképpen egy fontos dolog van az életben, hogy ismerje és hallja a pásztornak a hangját. Urunk Istenünk, arra kérünk most, hogy add, hogy hallassuk most a te hangodat, add, hogy ismerjük. Szólj hozzánk, és add, hogy mi azt meg tudjuk hallani, és meg tudjuk érteni. Ez a legfontosabb, hogy téged ismerjünk. Kérlek, hogy szólj hozzánk személyesen. Te ismered, látod az életünket, az örömeinket, nehézségeinket, bánatainkat. Tudod, hogy mi az, amire szükségünk van. Nógatásra, vagy dorgálásra, biztatásra, vagy feddésre. Köszönjük, hogy olyan csodálatos az, hogy mindannyian egy üzenetet hallunk, és kérlek, hogy te áld meg, mondd itt az üzenet átadására, és mégis mindannyiunk számára máshogy és személyesen szólhat az. Azt kérlek, hogy ne azokra koncentráljunk, amik mögöttünk vannak, amik lekötnek a mai reggelre vagy a múlt hétre, hanem ott, hogy itt tudjunk lenni teljesen, teljes szívvel és lélekkel. És kérlek téged, hogy a Szent Lelked jelenlétével légy itt közöttünk, töltsd be bennünket, árasz ki ránk a te kegyelmedet. Hadd kérjünk téged, Urunk Istenünk, az országunkért és az egész világért, ahol a te igédet szólják, áradjon ki a te igéd, ne térjen az vissza dolga végezetlenül. Jézus Krisztus nevében kértük. Amen.
Kérdés. Valakinek volt lehetőség valamikor a héten nézni az olimpia a tévén? Csak egy ember? Akkor többen? Akkor egy páran? Múlt vasárnap, Az egyik a Mirakoi úszó volt egy érdekes története. A Ryan Lochte. A neve, ő az utolsó években már 6 arany nyert, és 12 érme nyert az olimpiában. Azt lehet mondani, hogy az elég jó teljesítmény. És múlt hétvégén kiderült, hogy amikor ő bent volt a városban, még 3 úszóval, hogy valaki támadta őket, és loptak a pénzüket, és ilyesmit. És a következő nap, amikor ezt kiderült, akkor az volt az érdekes számomra, hogy az olimpia bizottság teljes csöndben maradt. Hogy volt ez a probléma, és ilyesmit, és én egy kicsit fel voltam háborodva azon, hogy a bizottság miért nem szólt erről. Aki ismeri a történet, tudja, hogy egy pár nap múlva kiderült, hogy az egész hazugság. Nem az volt, hogy valaki lopott tőlük, hanem hogy ők bementek egy benzinkútba, nem teljesen világos, hogy mit csináltak, de ők voltak a bűnösök lényegében. És akkor az én véleményem változott. Egy héttel ezelőtt én azt mondom, hogy én hittem ebben a fiatal emberben, hogy ő egy milyen nagyszerű sportoló, milyen szörnyű dolog történt vele. És utána, egy hét után, ahelyett, hogy hittem benne, én azt mondom, hogy milyen szégyen, hogy egy sportoló ilyesmit csinál, és ő képviseli egy országot. Mi változott? Én egy héttel ezelőtt, én hittem benne. És én azt gondoltam, hogy ez egy milyen nagyszerű ember. És most egy hét később, egészen más. Én nem hiszek benne, én nem bízom benne most. A különbség a következő. Múlt héten én rendelkeztem bizonyos információval, és azon az alapján, azzal az információ, amivel én rendelkeztem, így lett egy véleményem egy helyzetben. Ilyen alapján tudtam hinni benne. De amikor kaptam több információ, akkor a tények egészen más mutattak. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert múlt vasárnap, amikor Gyula predikált, ő beszélt a kapcsolat a hit és a tudás között. És az egyik dolog, amit láttunk abban, hogy nagyon szoros kapcsolat van a kettő között. Nem lehet hit tudás nélkül. Nem lehet hit ismeret nélkül. És ebben az esetben, amit most meséltem, ahogyan én kaptam több ismeretet, akkor változott az én hitem. Az elején hittem benne, a végén nem. Amikor mi gondolkodunk a kereszténységről is, az kell látni, hogy nagyon fontos a tudás. Nagyon fontos az ismeret, mert az ismeret az az alap a mi hitünkre. Azt is kell hangsúlyoznom, hogy van egy óriási különbség a keresztény hit, és az én hittem egy úszóban. Az én hittem az úszóban idővel kiderült újabb tényeket, vagy a valódi tényeket. És amikor én ismertem a valódi tényeket, akkor változott a véleményem. A keresztény embernek azt lehet mondani, hogy a tények nem változnak, a tények megvannak, a mi feladatunk megismerni a tényeket. De az a jó nekünk, amikor mi beszéljünk Istenről és Jézusról, a tények nem változnak. És akkor, ha ha mi ismerjük ezeket a tényeket, akkor van egy alap a mi hitünkre. Ebben az igészakaszban van szó tévtanítókról. Van szó arról, hogy vannak olyan emberek, akik tanítanak valamit, ami nem igaz. Mi hogyan tudunk dönteni, hogy valaki egy tévtanító vagy nem? Meg kell nézni az igazat. Meg kell nézni a tényeket. Ha az iskolában, a történelem órában, ha valaki azt mondja, hogy a második világháború az a 16. században volt, ha egy tanár ezt mond, akkor mi hiszünk azt? Lehetséges, egy gyerek az általános iskolában azt meghiszi azt, mert ha a tanár mond valamit, akkor az biztos igaz. De abban az esetben, ha egy tanár ezt tanít, lehet nevezni azt a tanár egy tévtanító. Mert ő nem tanítja az igazat. És lehet kutatni és utána nézni, hogy mi az, ami igaz. Fontos, hogy mi megértünk azt, hogy veszélyes a hit, ha a tárgy nem megbízható. Világos azt? Ha mi hiszünk valamiben, vagy valakiben, aki nem megbízható, az egy veszélyes dolog. Ha mi beüljünk a taxiba, és a taxi vezető azt mondja, hogy ami volt két héttel ezelőtt, az, hogy én oda viszem az Óbuda-szigetről a Margit-szigetre, az 25 ezer forint. Az a taxi vezető hazudik. Az ő félre vezeti az ember. És ha az ember hisz abban, amit ő mond, akkor az káros lesz neki. Nem mindegy, hogy kiben hiszünk. Nagyon fontos, hogy mi csak hiszünk abban, ami igaz. És ebben a részben mi azt látjunk, hogy a mi hitünk kezdődik Jézus Krisztusban. Már vettél-e a fáradtságot, hogy megnézel, hogy valóban Jézus az, akit ő mond magáról? Utána néztünk, hogy Jézus Krisztus megbízható, vagy nem? Vagy mi esetleg csak azt mondjam, hogy valószínűleg igen, mert én hallottam sok predikáció az életemben, de lehet igen, lehet nem. Vagy vettünk a fáradtságot, hogy mi megnézünk, hogy ez az egész kereszténység van alapja, vagy nincs. Kolosi második rész a 6. versben azt olvasunk, hogy mivel tehát már elfogadtatok Jézus Krisztus. Mivel már elfogadtatok. Azt az elfogadást az egy hitlépés. A felolvasott írei, amit a Zsolt olvasott az Isten tisztelet elején, Az Efézus második részből, a 8. versben mi azt mondjuk, hogy az ember hit által üdvözül. Mi úgy befogadjunk Jézus, mi úgy elfogadjunk őt, hogy mi hiszünk benne. Az üdvösségünk nem valamit, amit mi teszünk, nem valamit, amit mi érdemeljünk, hanem az egy hitlépés. Mindjárt fel kell tenni a kérdést, hogy én hiszek benne, vagy nem. az én üdvösségem, az én hitem által, vagy nem. Nem lehet az üdvösség a szüleid hite által. Nem lehet az üdvösség az, hogy én csak gondolom, vagy sejtem, hogy ez van. Hanem mi elfogadjunk Jézust hit által. És utána jön a folytatást. Ha már hit által elfogadtatok Jézus Krisztus, akkor így kell élni. Éljetek is ő benne. A görög kifejezés itt, amikor van fordítva itt, hogy éljetek, más fordításokban azt olvasunk, hogy úgy járjatok is most benne. A járás beszél egy életmódról, egy olyan fajta élet. Mi így éljünk, vagy nem. És utána a hetedik versben van sok olyan kép, amit Paul használ, amikor beszél arról, hogy mi hogyan járunk benne. És esetleg az első egy vagy kettőt egy kicsit furcsa, hogy arról van szó, hogy mi járjunk. És utána az első példa, amit használ, azt, hogy gyökerezzetek. Szükség van arra, hogy mi gyökerezzünk meg, hogy mi minnyen mélyek Krisztusban. Hogy azok a gyökerek olyan, mint egy fa a patak mellett. Azok a gyökerek lemennek, hogy kapnak azt a táplálékot, ami kell a fának. Így kell élnünk a hívő életet. Nem elég azt mondani, hogy jó, most már én megszereztem a hit, most már semmit nem kell csinálni. Nem, gyökerezni kell, keresni kell azt a táplálékot. Utána a folytatást az, hogy építjetek fel. Nem elég egy jó kezdet. Tovább kell építeni azon, amit kezdjük. Én emlékszem egy 16 évvel ezelőtt, amikor itt a gyülekezeti ház kezdtünk építeni. Vagy esetleg az már 17 éve. De vannak a fényképek, amikor mi letettünk a pincében egy ilyen alapkör, és akkor volt egy ünnepség. És amikor volt ez az ünnepség, a gyülekezet itt volt, a pince megvolt, a fürdény megvolt, ami most a földszinti fürdény. És tovább fölfelé nem volt semmi. Az alap megvolt. Milyen nevetséges lenne, ha mi azon a napon ünnepeltünk, hogy most már kész vagyunk. Most már érkeztünk, tovább nem kell építkezni. Nem, folytatni kellett az építkezés. Igen, nagyon fontos volt a jó alap. A jó alap nélkül mi nem tudtunk tovább építeni. De ha befejeztünk az alapnál, sohasem lett volna gyülekezeti ház itt, sohasem nem lett volna óvoda itt, nem maradt volna, hanem építünk rá. És amikor valaki megtér, akkor indul egy folyamat, és építeni kell. Ez egy hosszú folyamat, hogy mi tovább építünk a mi hívő életünket. Tovább megy, és azt mondja, hogy erősödjetek még a hit által. Megjelent az, hogy az olimpia volt, azt, hogy erősödjetek meg. Hány sportoló küzdik azzal, dolgozik azon, hogy legyen a megfelelő erő. Hány sport van, amire nagy szükség van arra az erőre. És az az erő, az ember akkor szerzi azt edzéssel. Tegnap fölkapcsoltam a tévét, én reméltem, hogy legyen valami jó csapatsport. Egy kis röplabda, egy kis kosárlabda, bármit. Olyan nem láttam, de inkább mutattak egy ilyen mountain bike, ilyen bicikli, ami körbe mentek a föl, a hegy oldalra le. Nem tudom, hogy hány kört csináltak, mutattak egy jó fél órát belőle. És utána végre mutattak valami mást. De én csak gondoltam azt, hogy ezek az emberek, ahogyan fölmentek a hegy oldalon, hogy mennyi erő kell abban. Mennyi edzés volt abban, hogy ezt tudtak csinálni. Én egy kört nem bírtam volna, jó? Nem tudom, hogy ők hány kört csináltak. Megerősödtek arra, hogy tudtak részt venni abban a versenyben. És ez azt mondja, hogy erősödjünk meg. Edzeni kell. Ha mi akarunk erős lenni a mi hitünkben, edzeni kell, dolgozni kell azon, élni kell a lehetőséggel. Amint tanultatok, akkor a tanulás, ez tudom, hogy majd egy hét múlva újból kezdődik, egy pár embernek nincs nagy öröm abban, de a tanulás az egy folyamat az ember életében. A tanulással az ember tud elérni valamit. És itt van szó arról, hogy a mi hívő életünkben is tanulni kell. Tovább kell felépülni, tovább kell szerezni azt a tudást, hogy jól tudunk élni. Tanulás nélkül nem lépjünk előre. Szükség van arra, hogy tanuljunk, hogy tudunk fejlődni, hogy tudunk csinálni olyasmit, amit eddig nem csináltunk. Külön élményem volt a héten, a Dani és a Jenny most próbálnak felújítani egy lakást, és sok mindent kell csinálni ott, amit ők sohasem csináltak az életükben. És amikor ők csinálnak azokat a dolgokat, ők tanulnak. Az a rossz, hogy sokszor az ember tanul a hibáiból. De a hibákból tanuljunk dolgokat, és akkor, ha mi tanuljunk azokat, akkor legközelebb jobban tudunk csinálni azt. A hívő életünkben a tanulás ugyanaz. Lesznek kudarcok. Lesznek olyan a mi hívő életünkben, amikor mi nem helyesen döntünk. Amikor mi nem helyesen cselekedjünk. De a kérdés az, hogy az lebénít minket, vagy abból a kudarcból mi tudunk-e tanulni, és mi tudunk-e tovább lépni. Az utolsó gondolat ebben az igében az, hogy hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. A bőségesebb szó más fordításban túláradás. És a gondolat itt, hogy a hálaadás legyen bennünk olyan, mint a víz, ami kifolyik a folyóból, amikor van áradás. Hogy legyen így a hálaadás a mi életünkben. Tudunk-e azzal a hálaadással lenni? Vagy inkább mindig van az, hogy mindig a keserűség, és mindig a panasz. Azt mondja itt, hogy az az ember, aki félnő Krisztusban. Az az ember, aki érett lesz Krisztusban, az lesz jellemző róla. Az fog kifolyni belőle a hálaadás. Hogy vagyunk ezzel? Remélem, hogy ezzel az igével látjunk azt, hogy a mi keresztény életünk egy hosszú folyamat. Amivel szükség van arra, hogy legyen a gyökerek, de szükség van arra, hogy ráépítsünk. A folytatás itt, ebben az igé szakaszban nem beszél arról, hogy csak járni kell Krisztusban, vagy járni fogunk benne, hanem a másik gondolat az, amit látjunk ebben a részben, az, hogy ahol Krisztus a fej, mi az, ami igaz rólunk. És ezek a következő versekben, a 11. verstől a 15. versig, nagyon fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy mi kik vagyunk Krisztusban. Hogy mi megértjünk azt, hogy mi teljes biztonságban vagyunk. Két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt, amikor a Kecskeméti gyülekezettel voltam, egy csendes héten az egyik délután beszéltem egy fiatal, 14 éves lányal, 15 éves lányal, és kiderült, hogy ez a lány nem él a saját szüleivel, hanem nevelő szülőkkel. És egy kicsit mesélt az ő életéről, és lehetett érezni benne a bizonytalanság, hogy meddig lesz ott, mi lesz, ha a szülei úgy döntenek, vagy úgy kerülnek olyan helyzetbe, hogy újból ő tudna lakni a szüleivel. És a lényeg, amit láttam ebben a fiatal lányban, a teljes bizonytalanság. A teljes bizonytalanság, mert ő nem tudta, hogy én hol vagyok, hogy én kihez tartozom, hogy mi lesz velem. És szomorú volt látni azt a bizonytalanság egy ilyen fiatal lányban a körülmények miatt. De azt a kérdést, amit szeretnék folytani most, az, hogy keresztény ember, biztonságban érzed magad? Tudod azt, hogy Isten szeret téged teljesen? Van egy pár példa itt, amit segít minket megérteni ezt. A 10. versben azt olvasunk, hogy benne vagytok körömetelve is. De nem kézzel végzett körömeteléssel, hanem a Krisztus szerinti körömeteléssel, a bűn testének levezetése attól. Egy példát használ itt, esetleg nem egy példa, amit az ember túl gyakran nyilvánosan beszél róla, a körömetelés. De a körömetelés az volt egy olyan műtét, amit a zsidók végrehajtottak fizikailag azzal, hogy azt mondnak, hogy ez az ember zsidó. És itt a példa, amit Paul fölhoz itt, azt mondja, hogy a hívő emberben szinte van egy körömetelés. Nem a fizikai, hanem egy lelki. És amikor az ember megtér, akkor lényegében ő részt vesz ebben a lelki körömetelésben. És ezzel Isten kijelenti, hogy ez az ember az enyém. Ez az ember tartozik az én népemhez. Mi most már ott vagyunk. Ha gondolkodunk egy kicsit ezen, amikor a zsidók gyakoroltak ezt, amikor az a kis gyerek körömetette, és utána, amikor ő felnőtt, ő mindig tudta azt, hogy ő zsidó. És bármi, ami történt az ő életében, ő maradt zsidó. Mert az volt az ő népe. És itt a példa azt mondja, hogy ha te keresztény vagy, te keresztény vagy. Ez nem változik. Te most már tartozol az Isten családjához. A következő példa, amit használ itt a 12. versben, a keresztségben vele együtt eltemettek. Benetek és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejében vetett hitáltal, a bemerítkezés egy példa. Amikor azt mondja, hogy mi vagyunk temetve benne. A gyülekezeti csendes héten, amikor többen bemerítkeztek. Az a bemerítkezés kifejezi valami, ami történik az ember szívében. És amikor az ember bemegy a vízbe, amikor alá megy a víz alá, az jelképezi azt, hogy az ó ember meghalt. Az el van temetve. És ami kijön a vízból, az egy új teremtés. A bemerítkezés egy kép, ami mutatja azt a külső látvánál, az, ami történik az ember szívében, amikor megtér. És azt a képet mutat, hogy a régi ember meghalt. És most már új ember vagy Krisztusban. Egy olyan változás történt, hogy az az ember teljesen más. Amikor a héten dolgoztam a Daniéknál, volt olyan, amikor én hazamentem, hogy azt a ruha, ami rajtam volt, egy kicsit változott. Nem volt olyan, mint amikor oda mentem reggel, hanem ahol csiszoltam, volt por rajta, ahol festettem, volt festékfoltok rajta. De azok a festékfoltok rajta, az nem kifejezi azt, ami van kifejezve a bemerítkezéssel. Mert a bemerítkezés az kifejezi azt, hogy az a ruha nem csak van kis pöcsök rajta, hanem azt a ruhát beteszünk a festékbe. És ott keverjünk egy kicsit a festékbe, azt a fehér póló, és amikor mi kihúzunk azt a fehér póló, a festékból, az a fehér póló már nem fehér, hanem fölveszi azt a szint, amiben volt bemerítve. Változik. És én azt tudok mondani, hogy mindegy, hogy milyen mosószert használsz, mindegy, hogy milyen mosógépet használsz, az a ruha sohasem lesz még egyszer fehér. Az a ruha már változott. A festék így hátra. És ez történik bennünk. Mi egy új ember vagyunk Krisztusban. A bemerítés ezt kifejezi. Folytatja azt, meg egy harmadik példával itt, a 14. versben, amikor van szó egy adós levélről. És az adós levél az a levél, amit mutat, hogy valakinek van egy tartozás, egy adóssága. 2-3 évvel ezelőtt, amikor a szüleim meghaltak, akkor volt az a feladat, hogy kellett átnézni az összes régi papírt, ami volt nekik. És a régi papírok között az egyik, amit találtam, amikor megvásároltak azt a házat, amiben én növekedtem fel. És amikor ők megvettek ezt a házat, akkor fölvették egy hatalmas nagy banki kölcsönt azon a házon. És abban a dossziében, amit találtam a szüleimnél, volt az az utolsó banki kivonat, ami mutatta azt, hogy ki van fizetve minden tartozás. Most már nincs tartozás. És fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy ebben az ige szakaszban azt mondja, hogy az az adós level, amivel mindenki születik azzal, a Biblia szerint. Van egy bűnös természetünk. És nem lehet mondani azt, hogy igen, ez nem igazságos, hogy csak bűnös természetem van. Igen, bűnös természeted van, de mindenki bűnt tesz. Mi nem tudunk átruházni a felelősséget, hanem mindnyájunk van egy ilyen adós level. És a kérdés, hogy mi lesz azzal az adós level? Az végig fogsz vinni magaddal, vagy fogsz elfogadni külső segítséget. Egy olyan külső segítség, aki azt mondja, hogy én szeretnék kifizetni a tartozásodat. Isten ezt tette meg. Ő kifizette a tartozást. Ő azzal tud mondani, hogy ez az adós level most már el van törölve. Most már nincs tartozás. Mint hívő emberek, fontos, hogy mi megértünk azt, hogy milyen állapotban vagyunk most. Történt egy lelki körülmetelés, történt egy bemerítkezés, történt az, hogy az adós level el lett törölve. Mind a három olyan dolog, ami mutat azt, hogy milyen változáson mentünk végig, amikor mi megtértünk. Új teremtés vagy Krisztusban. Nagyon fontos, hogy mi tudunk ilyen biztonságban élni. Nem kell félelemben élni, nem kell úgy élni, mint az a lány, aki nevelő szülőknél lakott, és bizontalanságban volt. Mi nem vagyunk ilyen bizontalan helyzetben. Mi egy biztonságos helyzetben vagyunk. És ez volt az üzenet, amit Pál küldte a hívőknek Kolossiban. Ő fontosnak tartotta azt, hogy azok a hívők megértenek azt, hogy mi van nekik. És a level, amit Pál küldte a kolossi gyülekezetnek, az maradt nekünk. És ezek a tények nem változtak az utolsó 2000 évben. Azt jelenti, hogy mi ugyanolyan biztonságban tudunk lenni a mi kapcsolat Istennel, mert azok az emberek, azok a hívő emberek Kolossiban. Biztonságban vagyunk, De ahogyan láttunk az első versekben, az nem jelenti, hogy most már érkeztünk. Tovább tudunk növekedni a mi hitünkben. Ez az Isten vágya, hogy ő kezdte egy munkát bennünk, és ő fog befejezni azt a munka bennünk. Majd jövő héten fogunk folytatni a 16. verstől a fejezet végéig, de nagyon fontos, hogy csak akkor tudunk megérteni az utolsó rész ebben a fejezetben, ha megértünk az első részt. És hogyha megértünk azt, hogy milyen pozíciónk van Krisztusban. Ha valaki Krisztusban van, ő biztonságban van. Nem kell félni, mert Krisztus munkája elég volt. Imádkozunk. Édesatyám, tudom azt, hogy az én képességeim korlátozottak. Remélem, hogy annak ellenére világos lett számunkra ma délelőtt az üzenetet, amit te küldtél nekünk ebben az ige szakaszban. Segíts minket látni azt, és megérteni azt, hogy mi biztonságban vagyunk. És segíts minket megérteni azt, hogy hogyan tudunk tovább járni veled. Segíts minket megérteni azt, hogy hitáltal kezdjünk veled, és hitáltal folytatjunk veled. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy jobban tudunk megismerni téged, és hogy ezáltal tudunk hinni benned. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.